2023. január 10-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Egyre felkapottabb nálunk is magyaró ültetvényben gondolkodni. Szepesi Jenő felvinci faiskolást kértük mikrofon elé.
Jelen pillanatban körülbelül olyan 3 és 4 ezer között a szaporított növények száma 3-4 hektárra elégséges az a mennyiség, amit én előállítok.
A Gyimesbükki degusztárium egyre több kistermelő portékáját kínálja, emellett mernek nagyokat álmodni. Pál Péter vállalkozót kérdezzük.
Körülbelül 8-10 év harc után sikerült megnyitani a vágópontot. A tanács jóvoltából kaptunk egy épületet, amelyikbe sikerült csinálni egy húsfeldolgozót.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A minőségi terméknek mindig van piaca. A Gyergyó tekerőpataki Bálint Attila sajtkészítőnél jártunk.
Még egyelőre a piacokon el tudjuk adni, amit előállítunk, tehát ahhoz, hogy tovább lépjünk egy üzletbe betenni, vagy talán egy üzletláncba, az már túl sok nekünk, piacra és üzletbe is nem jut, tehát inkább megmaradunk mi a piac mellett.
Nehéz a mezőgazdaságban, egyre jobban belefáradnak a gazdálkodók, de ennek ellenére nem akarják feladni. Bitai Pál bodosi állategészségügyi technikussal, állattenyésztővel készült interjúnk.
Ha úgy fel tudunk mérgelődni, hogy jön nagy piros kocsi, ügyesen álladunk mindent, akkor véget ér a gazdaság, most éppen nem. Mert mi is olyan vagyunk, mint a szivaros ember, ma van, hogy vérbábát nem tetsz ke tudni.
Még évtizedekkel ezelőtt sok volt az igavonó állat székelyszálláson, már a számuk megcsappant. Veres Gellért volt néptanács elnököt faggatjuk.
Gyerekkoromban ritka volt az a porta, ahol nem volt állat. Legalább két tehen. És azzal dolgoztunk.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Házunk eleje, eleje, sárgára van leszelve, de meszelve. Éppen akkor sütött ránk a fényes útsugár, mikor mondtam babám jó éjszakát. Alma, alma, de szép piros salma, haragszik rám egy kislány a faluba. Ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját.
Szepesi Jenő vagyok, faiskolai termelő, Felvincen faiskolát működtetek, 2000-től hivatalosan bejegyzett faiskolát.
Régebben rózsával kezdte, de most már mogyoróval is foglalkozik.
Nagy igény van a mogyoróra, mint gyümölcsre, mint terményre. Elsősorban azért, mert erre felfigyeltek a külföldiek, főleg az olaszok, akiknél a mogyoró termesztés nehézségessé vált, pontosan a klímaváltozás miatt. Ezért próbálnak terjeszkedni Szerbia, Románia, Szlovákia irányában, ahol még nincs annyira elsivatagosítás a természet, mint amennyire olasz honba. Elsősorban a mogyoró vad változatai azok az erdők szélén fordulnak elő, többnyire folyóvizek, patakok partján. Magas páratartalomra van szükségük, ezen kívül a nedvesség tartalom sem elenyésző, arra való tekintet, hogy általában az esők gyakrabban esnek erdősített vidékeken, mint kopán. pár sík területeken, és ugye ezzel a klímaváltozással a 35 Celsius fok feletti hőfokok nem nagyon felelnek meg a mogyoró termesztésének, viszont a mogyorónak van egy másik hőhatára, nevezetesen a -3-4 Celsius fok, ami akkor áll be, amikor a mogyoró virágzatok kéne kössenek. Ezért ezt a mogyoróféleséget, ezt a növényfajtát nem lehet már például Lengyelország északi felén termeszteni.
Ön milyen fajtát szaporít?
Én elit csokoládé gyártásra alkalmas római mogyoró szelekció fajtát állítok elő, és ennek megfelelő porzót. Na most ez a római mogyoró, ez a Tonda Gentile Romana, ahogyan ők ezt nevezik, ennek a virágzatának a fagy tűrőképessége -5-6 fokkal meghaladja az alapfajtájét. Tehát az azt jelenti, hogy ha -3-4 foknál elfagy az olaszországi Tonda Gentile Romana, akkor ez a szelekció, ez kibírja a -8-10 fokot is, persze, amikor a virágzat köt. Ez általában április hónap folyamán történik. Zónától függően, például székelyföldi viszonyok között, az április közepe, mezőségi viszonyok között április eleje.
Betegsége, kártevője van?
Igen, vannak, viszont ezek elenyészők. Lehet ezt a mogyorót teljesen bio körülmények között is előállítani, viszont akkor előfordulhat az, hogy ormányos bogár megrágja a mogyoróbelet, vagy ha nagyon sűrű az állomány, akkor levélbetegség is előfordulhat, viszont a védekezés ezek ellen elenyésző számú beavatkozást igényel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente 2-3 permetezés bőven elég, miközben egy modern alma ültetvény vagy körte ültetvény esetében, ha profi módon van azt csinálva, akkor legalább 20 permetezés szükséges. A mogyorónál viszont bőven elég 2, maximum 3.
Ezek a fajták, hogyha teremni kezdenek, akkor mekkora hozammal teremnek?
Körülbelül az 5. évtől terem számottevő mennyiséget, a 8. évtől számítva teljes hozamot képes produkálni, ami azt jelenti, hogy 10-12 kilót is képes, ha megfelelő gondozásba részesül. Ez azt jelenti, hogy megkap mindent, tápanyagot, nedvességet és megfelelő körülményeket. Körülötte kaszálva a fű, nincs gyomosodás, nincs túlsűrűsödés, mert azt évente egyszer egy ritkító meccéssel kordában kell tartani. Ami a munkaerő ráfordítást illeti gondozás szempontjából, a mogyoró ültetvény, akár csak a dió ültetvény nem igényel sok emberi beavatkozást, tehát nem kell sok alkalmazott ehhez. Viszont a betakarítása is szinte mondhatom, hogy teljesen gépesíthető, arra való tekintettel, hogy léteznek háti motoros szivattyúk, amelyek segítségével egy maximum 2-3 hektáros ültetvényt egy ember kordába tud tartani. Egy hektáron körülbelül 1000 mogyorótő található, 4x2,5 méteres térállás esetén. Persze ebbe beleértjük az alapfajtát és a porzofajtát is. Ami az azutáni műveleteket illeti, tehát a termény tárolását, ez is egyszerűsítve van, mert a betakarítástól az értékesítésig 6 hónap eltelhet, anélkül, hogy különösebb tárolóhelyiség, fagyasztó vagy különleges rendeltetésű tárolóra lenne szükség. Annyi az egész, hogy rágcsálóktól, penésztől és nedvességtől védett tároló szükségeltetik ezek részére. Ilyen szempontból jövője van, és szerintem a legközelebbi 4-5 évben nagyon is el fognak terjedni ezek a mogyoró ültetvények.
Mekkora az az ideális terület, ami kell, hogy jövedelmező legyen ez a mogyoró termesztés?
Abban az esetben, ha jövedelem kiegészítésről beszélünk, és nem megélhetésről, akkor már egy 20-25 áras ültetvény is megteszi a magáét. Ezt lehet munkaidőn kívül is elvégezni, tehát ennek a karbantartását. Viszont egy olyan esetben, amikor kimondottan az illető rááll arra, hogy csak mogyorót állítson elő, és ebből éljen meg, akkor én szerintem az olyan 2-3 hektáros ültetvénynél már átlagfizetés feletti jövedelmet tud elérni az illető.
Ön évente hány növényt tud előállítani? Mert most, hogyha valaki hallja a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy belekezdenék, mert talán jó ötlet a mi vidékünkre a mogyoró ültetvény, ki tud-e elégíteni mindenkit?
Jelen pillanatban körülbelül olyan 3 és 4 ezer között a szaporított növény növények száma. 3-4 hektárra elégséges az a mennyiség, amit én előállítok. Persze az évek folytán ennek a darabszáma növekedni fog, és szerintem egészen olyan 6000-ig el tudok jutni az értékesítendő tövek számával. A telepítés az időhöz kötött. Ez azt jelenti, hogy ideális ősszel telepíteni, eltekintve attól a megrögzött elképzeléstől, főleg itt a Székelyföldön, hogy minden tavasszal ültetünk, mert akkor megmarad. Nem, a mogyorót általában ősszel kéne telepíteni, megengedhető tavasszal, még mielőtt a vegetációs folyamat elindul. Ez magyarul azt jelenti, hogy március hónap folyamán maximum április közepéig. Tehát ezután telepített mogyoró, még akkor is, ha öntözve van, problémás, tehát akkor van kiesés. Abban az esetben, ha ezt elvégzik ősszel, akkor 100%-os a megmaradási arány. Van egy vásárlóm, aki kis területre, 22 ár területre telepített mogyorót, ezt az alapfajtát és a Bolvilleri csodát, ő ősszel telepített, és visszajelzett nekem, hogy egyetlen növénye sem pusztult el. Ezekkel az az előny, hogy általában nem rágják az őzek, a nyulak általában, de azért vigyázni kell, hogy nehogy egy túlnépesedett állomány hatáskörébe ültessék ezeket a növényeket. Más kártevő, mint a talajlakú kártevők, tehát egerek, amelyek megrághatják esetleg a gyökereket, nincsenek. Ez előfordul bármilyen ültetvény esetén. Ha valaki jön, és véletlenül van készleten, akkor ki tudom szolgálni, de hogyha ő már évekkel azelőtt tudja, hogy telepíteni szeretne, akkor jó, ha egy évvel legalább a telepítés előtt felveszi velem a kapcsolatot, és akkor én lefoglalom számára azt a megfelelő darabszámot. Gondolom, hogy senki sem akar telepíteni egyből 10 hektárt, hanem telepít mondjuk 2-3 hektárt, meglátja, hogy hogyan fordul termőre, megtalálja a megfelelő piacot, és majd csak utána fejleszti az ültetvényt.
Manapság keresik a mogyorót, tehát ez jó befektetés lenne?
Itt Belföldön keresik, viszont meg kell találni a megfelelő vásárlót. Tehát a megfelelő vásárlók általában a szállodák vagy a cukrászdák. Ezek nem úgy vásárolják, hogy erdei mogyoró, hanem úgy vásárolják eleve fel, hogy mogyoró fajta, és ennek nyilván más ára is van. Tehát az erdei mogyorónak annak van egy ára. Ezeknek az elit fajtáknak, a mogyoróbélnek az ára olyan 10-12 euró a nagybani ára, ami nagyjából megegyezik a dióbél árával is. A dió fajták belének az árával, mert a közönséges diónak annak olyan 25-30 lejes ára van. Nem kell összetéveszteni a közönséges diót, közönséges mogyorót a mogyorófajtákkal vagy a diófajtákkal.
Szepesi Jenő Felvinci faiskolást hallották, most Vencel Anna énekel.
Péter Gyimesbükk.
Egyre bővül itt a degusztárium, üzlet, körülötte mindenféle.
Fokozatosan fejlődik, a Jóisten segítségével sikerül új még új pontokat elérni. Körülbelül 8-10 év harc után sikerült megnyitani a vágópontot. A tanács jóvoltából kaptunk egy épületet, amelyikben sikerült csinálni egy húsfeldolgozót. Azt mondom, hogy jó irányba vagyunk. Ugye Balkóban működik az üzletünk, mony este nyitottunk egy üzletet, még számítunk egyet Szlenik Moldovára, azért, hogy ezek az eredeti ízek, az eredeti termékek jussanak annak az embernek az asztalára, amelyik tényleg értékeli, és jónak lássa, hogy táplálékot egyik ne tápot.
A Vágóhídon milyen állatokat dolgoznak fel?
Van nekünk egy olyan belső szabályunk, hogy nem vásárolunk fel, vagy nem fogadunk el csak első osztályos állatokat, az lehet sertés, vagy lehet marha, bármi, csak fiatal és első osztályos.
Milyen termékeket készítenek?
A hagyományos termékeket, a kolbászokat, májos hurka, disznófőcsajt, paprikásszalona, a friss húst próbáljuk értékelni, s egyes részeket a marhából.
A gyimesvölgyi termelőkön kívül máshonnan is hoznak terméket ide az üzletbe, termelők?
A gyimesvölgye az nekünk úgy számít, hogy Gyimesfelsőloktól leghamon estig ez nekünk a Tatrosvölgye, a gyimesvölgye, és ezek a termelők vannak.
Most hányan vannak?
Elindultunk két termelővel, és most hála Istennek 60-nál többen vagyunk.
És egyre bővül a termékskála, és hát látom, hogy a lekvároktól elkezdve tejig, sajtig, húsfélességekig minden van, még sütemény is van.
Így sikerült egy kicsit értékbe tenni, ami hátra volt hagyva az eredeti kézi munka. Az értékét a gazdasszonyoknak. Most lehet értékelni, most lehet látni őket, hogy milyen ügyesek. Azzal, hogy megkóstoljuk az ő kezik munkáját, tudjuk asztalra tenni, és bárki jön, tudunk egy nagyon nagy értékű ételt tenni az asztalra.
Folyamatosan lehet kapni minden termékből, vagy vannak szezonális termékek is?
Hát a folyamatosság az csak úgy van, hogy egy nap lehet kapni egyik termelőtől, másnap a másiktól, mert ugye a termelők, ezek kis termelők, nincsen ipar semmiből. Csak kis termelők. Ugye az embernek, hogyha van 3-4 disznó egy esztendőben, akkor ő nem tud folytonosan, hanem csak így részekben, időpontokon tud adni terméket.
Az működik, hogyha valakinek nagyon kell bizonyos termelőnek a terméke, hogy az igényét lerakja a boltba 1-2 kilóra, és mikor van termék, akkor kiszolgálják őt.
Ez működik, nagyon sok ilyen kuncsaptunk van, hogy azelőtt megcsengetnek, megkérdik a kiszolgáló nőket az üzletből, hogy mikor jöhetnek, hogy kapjanak ettől a termelőtől terméket.
Még mit szeretnének itt megvalósítani, mert most már egy egész világot hoztak létre itt Gyimesbükkön.
A terveink nagyok, de gondolom, hogy elérhetők. Letettünk egy pályázatot egy erdőgyümölcs begyűjtő központra. Reméljük azt, hogy nyerő is lesz, mert ugye ezekkel egy kicsit meg vagyunk gondolkozva, mert 10 éven át próbáltunk pályázattól valamára lépni, de a pénz nem nekünk van, hanem azoknak, amelyek a pontot nezik, és a vesszőt nem, akik dolgoznak.
Pál Péter gyimesbükki vállalkozóval készült interjúnk. A minőségi terméknek mindig van piaca, belefáradnak a gazdálkodók a sok nehézségbe, de mégsem hagyják őseik hagyatékát. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nemes Sándor énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. Ha a májat sütés előtt tejbe áztatjuk, nem lesz rágós. A palacsinta tésztájába kevés olajat, cukrot és pudingport is tegyünk, így sokkal finomabb lesz és biztosan nem szakad szét. Ha kell tészta készítésekor a lisztet pár másodpercig a mikróba tesszük, meleg lesz a liszt, könnyebben kell a tészta. A rántott hús puha lesz, ha a zsírból kiszedve hideg vízbe mártjuk, majd lecsöpögtetjük, végül lefedve tároljuk tálalásig.
Bálint Attila vagyok, Gyergyó Takarőpatakról.
Nagyon régóta készíti a sajtokat. Kell mindig valami újdonsággal előrukkolni, vagy az a jól bevált termék az mindig hozza formáját, és van vásárló rá?
Kell az újdonság, tehát igénylik a vásárlók az újat. Vásárról vásárra kérdezik, hogy valami újdonságunk van-e. Például a grill sajt, ami újdonság nálunk.
Tehát egy idő után kimerül, hogy most lágy sajt, meg füstölt, meg érlelt, nagyjából e körül variálódik, legfeljebb az ízvilág az, amit tudnak módosítani, nem?
Hát igen, tehát a fűszerezés, az ízvilág és a sózás, érlelés, tehát elég sok felé lehet irányozni, úgyhogy még van, amit újítani is.
Miben gondolkodnak még?
A hosszabban érlelt sajtok az, amik most már szeretnénk félretenni, mit tudom, egy másfél évre, két évre, hogy lássuk, mi lesz belőle, csak ugye ez nagyon hosszú idő.
Gondolom, ezt régebben is tervezték, csak soha nem jön össze. Tehát mindig megveszik azt, amit gyártanak.
Igen, igen, csak most már egy héten egyszer azt a tejet félre szeretnénk tenni, hogy két év múlva lássuk, mi lesz belőle. Ez jó dolog, hogy félretegyük, csak ugye ez a két év ez nagyon hosszú, hogyha jól sikerül a sajt, akkor kéne ez folyamatosan.
A sajtkultúránk az változott az elmúlt évek alatt?
Igen, nagyon sokat változott, azt tudom mondani, tehát lassan 10 éve, hogy sajtokat készítünk, előre a fűszeres sajttól is húzakodtak az emberek, de most már megszokták, van igény rá, az érlelt sajtra is egyre több az igény, azt tudom mondani.
Kézműves termékek vásárán találkozunk legtöbbször, vagy otthon. Be kell kerülni üzletekbe, tervezi-e, fontos ez egy termelő számára, vagy amit én termelek, eladok, nem kell olyan nagyba csinálni, csak minőséget csináljunk. Mi az ön stratégiája?
Még egyelőre a piacokon el tudjuk adni, amit előállítunk, tehát ahhoz, hogy tovább lépjünk egy üzletbe betenni, vagy talán egy üzletláncba, az már túl sok nekünk ahhoz, hogy amit mi magunk előállítunk, tehát piacra is üzletbe is nem jut, tehát inkább megmaradunk mi a piac mellett.
De megérni esetleg egy üzletláncba ott lenni?
Lehet, hogy megérné, de ott már jóval nagyobb kapacitással kéne dolgozni, és nincs arra kapacitásunk, nem tudunk annyi tejet előállítani, hogy a mi saját tejünkből azt odaadjuk, és így inkább maradunk a piac mellett.
Van elég tej valamiből dolgozni? Mert én legtöbb helyen azt hallom, hogy a gazdák ráuntak már az állattenyésztésre, eladják az állatokat. No, persze olyannal is találkozom fiatal emberekkel, akik azt mondják, hogy ők látnak jövőt az állattenyésztésbe, a gazdálkodásba. Mi a helyzet Tekerőpatakon?
Van igény rá, lesz is igény rá, én szerintem nehéz szakma, azt tudom mondani, ez a gazdálkodás. Egy mindennapos munka, nincs ünnepnap, nincs vasárnap, tehát sokan visszahúzódnak emiatt, hogy ugye este is hátra kell menni az állatokhoz.
De még bírják, addig csinálják, gondolom.
Folytatni szeretnénk, úgyhogy fogjuk csinálni a sajtokat.
Bálint Attila, Gyergyó Tekerőpataki sajtkészítő válaszolt kérdéseinkre. Most Veres Sárpádot hallgatjuk.
Két út van előttem, melyiken induljak? Kettő a szeretem, melyiktől búcsúzzak? Szőkétől búcsúzok, haragszik a barna, barnától nem válok, mert nem akarjak. Magasak, útágas, nehéz meríteni, durcás a galambom, nehéz megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom. Akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom.
Bitai Pál vagyok, Bodosi lakos, altartással foglalkozunk, még melléje altágési technikumot végeztem. Folyamatosan állatokat tartom már több mint 30 éve, de hogy jó állatokat tudjál tartani, egyszer kell az állatszeretet, és nagyon sok kitartás. Ez, ha kettő nincsen, az állattartás hamar tönkre megy. Mely rész látom, egy-egy fiatal fejlobban lássam, milyen szép az állattartás, minden. Pályázunk egy-kettőre, lejár a pályázat, 5 év után minden eladődik. Itt nagyon sok munkát igény, ami szomorú, és nincs segítség. Most mondod, hogy midáig még nem gondom nekem, visszamerülök 3-4 évig. Mindig jó, mert minden dolgoztunk, jövgettek a pénzek, tudta az ember magát fejleszteni. Most egyre tovább-tovább romlik a házat, ugye üzemanyag nagyon drága, tejárhájba elcsábított a külfőt, a munkára is. Még az a szerencsém, hogy már 11 éve, hogy folyamatosan van két plétán, amit a városba sordom, nem még az segít nekem rajta, hogy már 3 leadom a litert, tehát a tájgyárhoz képest még megduplázom a litertárnak az árat, az nagyon jó. És nem kell egy hónapot még várjuk a pénzem után, hanem minden nap pénzhez jutok, és nem kell alni se egy alkat és a üzemanyagot vásárolni, úgyhogy ez nagyon jó segítség, de sok a bürokrácia. Ez a baj, hogy a gazdámbert mindenki csak kontrollálja, segítség nagy nincsen. Ha jönnek az apját, ha jön a deszevítő, jönnek már a vegyszereket, és hogy hol tartod, nagyon-nagyon nehéz most az állat tartó gazdának a sors.
Ez alatt a 30 év alatt hányszor jutott eszébe, hogy abba hagyom?
Nagyon sokszor. És már többet beszélünk gazdálkodókkal, és úgy eszáll, minden azért, mert én még mellé mesterséges megtermékenyítés vagyok. És akkor még azon kívül, hogy megyei altartó egyesülethez vagyok alkalmazva, mindig mérnök ilyen tájkontroll. Itt az erdővidéken van 22 forma, melyeket ellenőrizni, a tájnak a minőség is, akkor a fajállatokat ezen keresztül szűrik ki, ugye a törzskönyves állat. Sokszor úgy van, hogy az ember úgy fekszik, na, hogy vége. Na, de egyet aluszunk, kezdjük újra, nincs, amit csinál. Mert mondom, ha szeretett nem volna, akkor vége volna hamar. Most is azt mondtam, tegnap is beszélgettünk a kollégákkal, hogy lesz, mint lesz. Most van egyrészt az, hogy na, a műtrágyat nem tudunk venni, ugye? Mert úgy megfutott az ar, 150-160 lesz zsákkal. Tármálés elég nincsen gond itt ezen a területen. Tármál mindenki úgy tud tármálni, ha kell tejet, ha kell gabonát, húst, minden tármál. Egy a piac az eladás. Aki megveszi, a nyár, nem az állattartó gazda. Azt mondtam, a tegnap előtt is az egy kollégám. Úgy fel kell mérgelődjünk, nem kell gondolkozni, hogy jó a kocsi is, mindent állod, nem hogy egy-kettőt meghagyni, akkor megint újra visszahúzod magadat ebbe a csalba. Ha úgy fel tudunk mérgelődni, hogy jó nagy piros kocsi, és azt mondja, hogy ügyesen álladunk mindent, akkor véget ér gazdas, másképpen nem. Mert mi is olyan vagyunk, mint a szivaros emberek. Már van, hogy vérbe bánt nem tetszik-e tudni. Úgyhogy ez van. Úgyhogy.
Most hány állat van az istálóban?
Hát nekem most minden estén 20 darab van. Na, de volt több is, de most már az idős oda jött, aztán most már mondom, hogy lassacskan csak valahogy visszalépünk. Attól kéne adni a fiataloknak, de vannak ügyes fiatal emberek is, ha megbelékáznak, minden, de egy gond. Názán jó a pénz, drága minden, sút ki a gazdáknak a kezéből a pénz, én látom, megy a tájpénzt, kapnak, jó, csikán kapnak a komoly gazdák, az ügyes gazdák, tájpénz, minden, de mi a lényeg? Az üzemanyag, és a szógó, avvetkezteti le most jelen pillanatban a gazdámbért. Mert az olyan drága, akar, hogy megfizeted az embert, úgy se tetszik, úgy is menjen át, kész, ma van hónap, nincsen.
De aki esetleg beadja a derekát, hogy elvállalja azt a munkát, ha időszakosan is, abba meg lehet bízni? Vagy annak a sarkában is folyton ott kell lenni, hogy ellenőrizze, hogy hogy csinálta, jó az, nem jó, mert fizetünk is, mérgelődünk is, és meg is csináljuk helyette a munkát. Én úgy látom legtöbb helyen.
Több gazdától meg lehet érdeklődni. A véleményt ki lehet kérni, de egy olyan 80%-a azt mondja, hogy többet kell dolgozni a gazdának, mint a megfizetett embernek. Ez az egy baj. Mert csinálja, de nem úgy, nem lelkiből. Van rendes, és amely úgy csinálja, mint a magának csinálna, de legtöbb része átesik, kész. Tájn el a hónak, és aztán foglalkozik az állattal, hogy ette, itt, tisztán tartani, minden komolyan nézni. És a másik az, hogy a legfontosabb az etetés, és a fej is, ez a két művelet az állattartásban. Mert ha nincsen jól tartva az állat, és ha nincs úgy megfájva, hogy becsületesen, akkor vége, menjen tönkre. Láttam, én megcsinált egy része állattartó gazda fiatalok és nálunk és valóban, hogy ilyen fejőstandot csináltak. Mert azt mondtam, hogy ilyen fejőstandot csináltak, akkor kimegyek legelőre veled. Már többet nápáim kész. Megcsinálta a fejű standot kérdően szépen. Ugye a gazdörökém, akkor jön a nyári szezon, a kemény munka, akkor mindent kivart az idő, és az idén, hogy milyen nehéz volt, hogy takarmán csinálni, vetés, betakarítás, minden. Csomó után ennek a tőjét áramtottak. Már nem figyelt, de kifejű felében jó van úgy neki a gazda, ha nem tudott lenni.
Mennyire tudta gépesíteni a gazdaságát?
Nagyjában minden gépesítve van. Van három darab traktoros, szénacsinálás, az nem gond, hamar meg tudjuk csinálni. Kaszálunk, most forgatunk, ezt várunk, körbe alapra kellett áttérni, és most már mindenki arra tér attól, mert nincs ember, aki a kockába alatt, ugye felszedje a tráler, felrakni. Itt a körbe alatt felhöngörített hamar, ha jó az első maradocs, azt tudod két hét múlva, és ügyesen egyedül be tudod szállítani, mert nagyon nehéz, mondom ez az munkára. És a maska az a rendszer is. Árontott az emberek. Nem akar dolgozni senki sem. Csak arra mindenki az ingyen pénzt. Hogy csinálják egy részt, azt nem tudom.
Rosszul voltunk nevelve, mert minket még arra szoktattak, hogy fiam, ha valamit el akarsz élni, azért dolgozni kell. Bizonyára ön is hallotta ezt a szülőktől. Említette, hogy több helyen is dolgozik. Hogy lehet mindent egyeztetni, hogy a gazdaság is menjen, a beondozás is menjen, a tejkontroll is tudja csinálni, meg mindent tudjon csinálni. Egy embernek ez nem sok?
Hát azért kell félve, hogy most már mesterség szól egy részén. Na hát ide, hogy még volt erős dinamikus program. Óra arra kell dolgozni. Hajnaltól azért tudom, a rádiót hallgat, mert a 4 óra után akármi. És vagy úton vagy. Ma reggel is már nagyon tanultunk egy komoly gazdaságnál, ahol 150 darab tánt váltak meg máma is, de ma 5 órakor ott voltunk reggel. Vagy máskor 4 órakor.
Én szolgáltatom az alapzajt a munkához, ugye?
Így van, és akkor azért kellett ma lecsökkentsem otthon az állattartást, mert minden nem menjen ma. Az erőjes fogyás, pedig sajna az ember, mert nyáron is arra gondoltam, amikor van egy részét Pászegibe, hogy ott van, hogy 7 hektár egy folytás, mikor kiöregedünk, mi lesz, mert nincs. Aki folytassa, mert nekem is egy leanyó most. Ma mondom a kollégáknak, erre a gazdaságra van ír, hogy álladó. Érre szépen, úgyhogy az ember törekedik fiatal, akkor nem is már munkát se, fáradtságot se. Dolgozunk, ha most egy szezonban 12-kor fekszik, már fél 5-kor kell kárni. Úgyhogy ez ilyen a gazda élet.
Elhangzott interjúnkban a Bodosi Bitai Pál állategészségügyi technikussal, állattenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Szávai Ibolya énekel.
Veres Gellért vagyok, 76 évet töltöttem, nyugdíjas.
Itt született Székelyszálláson, de volt egy periódus az életében, amikor nem tartózkodott itthon. Hogy emlékszik vissza a gyerekkorára? Milyen volt a település? Milyen emberek éltek? Mert ma a porták nagyon rendezettek, az emberek kedvesek. Ilyen közösséget nem sokat talál a környéken se, hogy ennyire összetartó legyen, ennyire segítőkész legyen.
Gyerekkoromról mit mondjak? Itt születtem, 6 éves koromban elmentem iskolába, beadtak, mert nagyon jó gyerek voltam, és lógóba adtak. Akkor így mondták. És szerencsésen elvégeztem a 7 osztályt, utána technikumot végeztem Székelykeresztúron. Technikum után kikerültem egy román községbe, Toplica mellé, Szubcsétáténak mondják románul. Nem tudtam románul semmit, de nagyon kedvesek voltak az emberek. Igazán mondhatom, hogy egyik legkedvesebb munkahelyem volt, ahol jól éreztem magamot. Megbecsültek. Onnan katonának mentem, visszajöttem, haza. Aztán itt mintárat egészségtechnikus voltam, elküldtek egy iskolába, a régi rendszerbe, Kolozsvára, egy éves pártiskolába. Lettem néptanács elnök, községi pártitkár. Igazán jó élet volt akkor. Fiatalság volt, ment a sportélet, ment a kulturális élet, minden.
Hol volt nincs tanácselnök?
Én itt Péckén voltam a régi rendszerben, sajnos el kellett menjek. Annyit jelengedtek az egyházért, a templomért, és az Isten megsegített, jó helyre kerültem, Székelykeresztúrra mentem, egy takarmánygyárba. Túrafőnök voltam, nagyon jó munkahely volt, mindenünk megvolt. A 80-es években, mikor szegénység volt, akkor nekünk minden megvolt. 54 éves koromban eljöttem nyugdíjban, meg nehéz munkám voltam mindig, és utána tanácsos voltam 3 mandátumban. Aztán a betegség miatt le kellett mondjak.
Nehéz volt képviselni székelyszállást a tanácsban, vagy nagyjából mindenki egy irányba húzta a szekeret?
Nem volt problémánk. Itt egyetértés volt, sokat tettünk. Az egyházért, a faluért, ugye megcsináltuk a templomnál a kerítést, az ódánál a kerítést, a kultúrnál edényeket vásároltunk, hogy legyen 100 teríték a népnek, de sajnos már lakadalom se igen van, mert nem lehet itthon. Még egy keresztelő.
De érdekes, hogy mindezt önerőből csinálják az emberek, közadakozásból. Hát a mai világban mindenki mástól várja, hogy megoldja a problémáit, és ezt székelyszálláson meg tudják oldani önerőből.
Meg a templomnak a belső részét újra vakolták, festették, belekerült egy jó pár lejbe, de csak a közösségtől kaptunk. Akik eltávoztak itthonról, azok is besegítettek, úgyhogy kiadtunk majd 60-70 ezer lej, de nem volt pályázat, semmi, önerőből megcsináltuk. Hát a faluért dolgoztunk mindig, és most is, csak sajnos már a betegség nem engedi, hogy tevékenykedjek, inkább úgy visszahúzottam.
Gondolom, hogy gyerekkorában a régi időben nagyon sok volt az állat, a gazdaságok tele voltak állattal. Mint szakembert megkérdezték, hogy mit hogy csináljanak? Vagy mindenki annak idején értett a gazdálkodáshoz, állattenyésztéshez?
Gyerekkoromban ritka volt az a porta, ahol nem volt állat. Legalább 2 tehen. És azzal dolgoztunk. Nem volt könnyű, de érdekes volt. Kisgyerek voltam, 10-12 éves. Hordtam a trágyát, elmentem szántani, és élveztem szabályosan.
Akkor gondolom, hogy kötelező is volt, tehát nem volt kívánság műsor, hogy akarom vagy nem akarom. A szülők azt mondták, hogy fiam, oda kell menni, azt kellett csinálni.
Általában minden gyerek ment dolgozni, segített a szülőknek. És jó indulattal mentünk mindig. Nem volt az, hogy hát most nem megyek, mert nincs kedvem. Most a gyerek azt mondja, nincs kedvem, nem csinálom. Akkor nem volt az, hogy nem.
Egymást is segítették a munkában, a falus társak?
Hát, mit mondjak, mikor építettünk 70-be, annyian jöttek, hogy édesanyám vissza kellett felét küldje, hogy jöjjenek másnap. És mentünk minden, hát gyerek voltam, mentünk építkezni, téglát, cserepet adogatni, amit tudtunk. És összetartó volt a nép. Most azért nincs a segítség, igaz, nincs is ki. Olyan kevesen vannak, és a fiatalok, akik vannak, fiatal emberek, mind munkába járnak, nincsenek itthon. Reggel mennek, este jönnek. Igaz, régebb is az volt. 3 busz járt, Segesvárra, Vásárhelyre, navétásokkal tele volt. De hazatartottak.
Bárhogy is bántak önnel, mint tanácselnök, azért a szíve hazahúzta. Azokkal az emberekkel, akik annak idején kekeckedtek önnel, mikor hazatelepült, akkor milyen lett a viszonya? Mert végül is az a tüske csak önbe maradt, hogy értük kellett elmenjek.
1-2 kellett elmenjek. Mikor kivizsgáltak, semmibe nem kaptak. Hogy az egyháznak adtam fát, segítettem. És azt mondtam, hogy nem a községet, a megyét is elhagyom, de engem többet nem jelengetnek. Ekonomiára, szekuritátéhoz. És hála Istennek, jó helyre kerültem. Most nincsen baj. Besegítettem az állatorvosnak gyógyítani erre, arra, kutyaótani. Nagyon tiszteltek. Aki akkor jelengedett, az bevahúzódban nem jár ki, de az emberekkel nagyon jó viszonyom, a zsákodiakkal, véckéjekkel, hát a szállásiakkal is.
Mivel telnek a mindennapok? Mikor megérkeztem, akkor éppen keresztrejtvényt fejtett.
Mikor szabad időm van, leülök a keresztrejtvény mellé, mert hoznak nekem vastagabb könyveket, elfelejtem még, hogy kell enni is. Most a fával végeztem, összecsomagoltam a télire, hogy legyen. Még van a lányomnak itt kívül a szomszédban, azzal szorakoztam a tegnap is.
Az udvar is az ön felség területe? Mert nagyon rendezett.
Hát az asszonyé a legtöbb, mert a takarítás az asszonyé. Én csak mocskolok, rendetlenkedek, aztán az asszony takarít. Hát ha az egészségem tartja, akkor még megy az élet tovább.
Az elmúlt 6 percben a székelyszállási Veres Gellért nyugalmazott néptanács elnököt, volt falufelelőst kérdeztük. A folytatásban Széles Sándor énekel.
Jókra lány a legényel esküszik, lánságáról nagyon megfelelkezik. Nem gondol a szabad madár életre, szép lánysága hótig el van felejtve. Szégyen volna, hogyha én azt nem tudnám, melyik utcában lakik az én babám. Itt lakik a Válaszúti utcába, piros rózsa nyílik az ablakába. Itt lakik a Válaszúti utcába, piros rózsa nyílik az ablakába.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Pál Rózália énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a felsőrákosi Pál Levente fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Szép Vízről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csehétfalváról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Zerkula Györgyöt hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Cseh Judit énekel, majd Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Sárga szegfű lilióm, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajok, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfülilium, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa lett-e a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még legény a faluba, lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te cica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, lesz még legény a faluba, lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna.